ilyet utoljára nagyszüleink és vagy dédszüleink generációja ért meg, amikor az agitátorok, később a pártitkárokkal hatalommal járták a falvakat és elvezették a teheneket, elhajtották a malacokat, lovakat az ólakból a érdésítés, téveszesítés jegyében. Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Nagyítót, a Mahét Média Család közéleti elemző műsorát látják. Én Kocur László vagyok, beszélgetőtársam a stúdióban Somogyi Szilárd.
Üdvözlöm a nézőket!
Ez nem költészetnapi adásunk, de engedjék meg, hogy Radnóti Miklós razgárnyicájával nyissam mai felvételünket, melyben a tragikusan fiatalon elhunyt költő azt írja, hogy az ökrök száján véres nyál csorog. Ennek az egy tettben kezdő mondatnak a tragikuma jól foglalja össze azt, ami most a csalló közben történik. Ilyet utoljára nagyszüleink és vagy dédszüleink generációja ért meg, amikor az agitátorok, később a pártitkárokkal hatalommal járták a falvakat és elvezették a teheneket, elhajtották a malacokat, lovakat az ólakból a érdésítés, téveszesítés jegyében. Most ugye pártitkároknak már szerencsére írmagja sincsen, most kotonna költözött emberek járják a falvakat és hajtják el a száj- és körönfájás járvány miatt az egészséges állatokat, és ugye a fertőzési gócpontok 3 kilométeres körzetében levágják, borzasztó képsorokat láthatnak ezzel kapcsolatban, akár a mahét.sk-n, akár de több helyszíni forgatásunk is volt, helyszíni riportunk ezzel kapcsolatban, de a közösségi médiában is szörnyű képsorok terjednek. Tehát ennek van egy nagyon komoly gazdasági, egy élelmiszerbiztonsági, egy járványkezelési, de egy emberi vetülete is. Szilárd, hogy látod az aktuális helyzetet?
Hát ugye mi szintén voltunk kint forgatócsoporttal néhány helyszínen, illetve az ember ugye itt Csallóköz közepén, ugye Szilvébe-Dunószerdahelyen még fokozottabban érdeklődik is, illetve kap információkat minden egyes szakterületről, amit előbb említettél. Én ugyanazt az álláspontot tartom, amit a Covid idején is próbáltam, vagy próbáltunk, hogy megbízunk a hivatalos szervekbe, a szakemberekbe, azok vannak a szavába, rendeleteibe, akik ezzel foglalkoznak. Viszont ugye ez a foglalkoznak, ez évtizedekre visszamenően jelent csak valamiféle gyakorlati praxot, mint ahogy a bevezetődben is említetted. Tehát, hogy pár éves voltam akkor, amikor itt a Csallóközben utoljára száj- és körönfájás volt. Emlékszem, még az élelmiszerbolt előtt kihelyezett ilyen nagyobb vájú részre, amin át kellett mindenkinek gázolni, és abban volt ez a fertőtlenítő szer. Tehát gondolom, hogy a szakemberek is inkább csak elméleti protokollokból tudják követni, vagy tudták eddig volna követni, hogy mit, mikor kell tenni, és most kap egy gyakorlati töltetet az egész. Tehát én próbálom ezt az álláspontot továbbra is így erősíteni.
Mi is szerettünk volna keresni egy olyan állatorvost, aki praktizált abban az időben. Találtunk is egyet, ezt hamarosan olvashatják a vele készült beszélgetést a mahét.sk-n. Tehát valóban ez elég régen volt, tehát ők már nem aktívak. Úgy látom, hogy Magyarországon, mint a kicsit rugalmasabban reagáltak volna, ha összehasonlítjuk a két ország járványkezelési gyakorlatát. Most nem szeretnék a Covid-dal párhuzamot vonni, de tehát azt látjuk, hogy Magyarországon, mintha jobban tudták volna, hogy mit kell csinálni, határozottabban, gyorsabban reagáltak. Itt Szlovákiában egy kicsit kapkodást érzek a kormányzati kommunikációban. Körbejárták a világhálót, a közösségi médiát, a szállításokról készült felvételek, ahol nyitott gépkocsikon is szállítanak elpusztított állatokat. Tehát a szlovákiai járványkezelési gyakorlatot kicsit ilyen staccato ritmusúnak látom.
A kezdetekben ugye azért volt egy lényeges különbség a Magyarország, illetve a szlovákiai helyzetet illetően. Tehát Magyarországon ugye egy gócpontja volt, Kisbajcs, ahol lokalizálták a vírust, míg Szlovákiában egyszerre 3 vagy 4, tehát ugye először 3 települést jelentettek be, és ez előre bocsáthatott egy nagyobb vírustámadásnak a képét. Tehát az első napokban, amikor egyszerre 3 falut ugye bejelentettek, Medve, Nyárod, illetve Bakát, előtte, akkor a laikus közönség számolhatott azzal, vagy akár még a szakmabeli is, hogy holnap ez meg fog duplázódni, holnap után meg, tehát hogy valamiféle nagyobb terjedése lesz a vírusnak, és ez szerintem meghatározta mindenkinek a gondolkodásmódját. Talán ezért nem tűnt annyira kompaktnak, vagy ezért sem tűnhetett annyira kompaktnak a szlovákiai hivatalok eljárása, mint például a magyarországi.
Nyilván a legnehezebb az emberi részével foglalkozni, tehát itt számos emberi tragédiát láthatunk. Ugye ennek lesz egy gazdasági vetülete is ezeknél a családoknál, ahol akinek az, akár az egészséges állatait is elpusztították, tehát nem véletlenül nevezzük ezeket haszonállatnak, lehet, hogy már az őszi Simon Jódára be volt tervezve.
Hát főleg Közép- és Észak-Szlovákiában a bárányok, a juhok tenyésztői, nagyon fontos nem csak vallási hitéleti szempontból a húsvét, hanem kereskedelmi szempontból is.
Igen, ugye az olasz exportra vagyunk ráutalva teljesen ebből a szempontból. Nem egy-két állatról, hanem állatok ezreiről van szó. A húspiacon, most nem a metaforikus értelemben vett, hanem a valódi húspiacon ennek milyen vetülete lehet szerinted?
Hát én szerintem lehet biztos azért valamiféle pszichikai hatása, hogy az emberek esetleg vagy épp elfordulnak egy bizonyos időre a érintett állatok családjának a hústermékeinek a vásárlásába, de úgy gondolom, hogy a tartós hőkezelt élelmiszerek, még hogyha tartalmazzák is az ilyen állatok, egészséges állatok húsát, azokat körülbelül, tehát például mondjuk a kolbász vagy a szalámi, a füstölt fölvágottak, hogy ezeknek a kereskedelmét nem fogja befolyásolni.
Egy magyarországi termelői csoportban már panaszkodnak a kisebb gazdák, hogy tehát a haszonállatpiac meglehetősen áll emiatt, félnek az emberek, hogy...
Nem, hát azért érthető a laikus közönségnél, ugye például megint csak magamból, hogyha kiindulok, tehát azért az ember elbizonytalanodik, hogy várjon-e például most a következő napokban a húsvásárlása, vagy épp, hogy milyen húst vásároljon. Tehát azért
nem is a húst, az állatot magát, ugye, tehát hogyha... Ha nem tudod, hogy mikor kopogtat a rendőr, akkor...
Hát én most egy bolti bevásárlásra gondolok például mondjuk valahol a Tátra környékén. Tehát aki tudja, hogy valahol van valamilyen járvány, igaz, hogy messzire van, de elterjedhet hasonló, szerintem inkább az adott alkalomnál valamilyen más termék után nyúl, és azt teszi a kosarába.
Ugyanakkor a fejős teheneket is ezrével írtják, ugye a tehén naponta a kétszer fejik, és a tej nyers és feldolgozott formában is értékesíthető a teljes laktációs időszak alatt, amíg tudják fejni a tehenet. Tehát itt még nagyobb hiány várható ezen a területen. Ugye itt voltak olyan telepek, amelyek kimondottan tehenészetek voltak, tehát fejős teheneket tartottak. Valószínű, hogy itt is valami külföldi behozatalra leszünk utalva a nyers tej terén.
Hát sokat jelent azért, hogy a elkövetkező 10 nap, 14 napba mennyire fognak megjelenni újabb gócpontok, tehát bízunk benne, ugye, hogy esetleg inkább visszaszorul, vagy korlátozódik az előfordulása. Szerintem ennek a függvénye lesz az is, hogy a kereskedelembe negatív, vagy pedig esetleg stagnáló eredményeket fog mutatni, akár a hús értékesítés, akár a tej és a tejtermékeknek az értékesítése.
Illetve hát az, hogy honnan és főként milyen áron fogjuk ezeket beszerezni. Tehát ugye, mert mire egy borjóból fejős tehén lesz az évek, tehát ugye, ha egy csavargyárban leég egy csarnok, akkor ott újraindítanak egy gépsort, és idővel azt lehet pótolni azt a 100 000 alátétet, ami megsemmisült a tűzbe, de 1000 fejős tehenet, amit itt, talán a bakai telepen levágtak, azt csak nagyon nagy erőfeszítéssel, anyagi ráfordítással és hosszú idő után lehet majd pótolni.
Tehát nem csak úgy keletkezik gazdasági kár, ugye, hogy elveszített állatoknak a mondjuk úgy gazdasági értéke, hanem az újakba való befektetés is jelenti azt a szükségletet, amire pénzbe szükség van egy gazdának.
Igen, tehát ugye ezt a nagyobb mezőgazdasági vállalkozások, akiknek volt biztosításuk vélhetően, ott ugye nekik, ha fenn szeretnének maradni, akkor muszáj beruházni, ha lesz miből. Viszont egy kis gazda, aki nem tudom, saját kettelésére vagy családja számára tartott állatot, valószínű, hogy emberileg is nehezebb lesz, tehát az önfenntartó életforma is kapott egy komoly gyomrost itt a járvány által, pont a csalló közben tavasszal, amikor mindennek az újjászületésről kellene szólni. Ma is történnek ezzel kapcsolatos események, adásunk felvétele idején tárgyal Robert Fico az Európai Unió állati járványkezelési szakértőivel a száj- és körönfájás járványról. Újabb gazdademonstrációk lesznek délután, erről videóban tudósítunk majd. Hát nem egy vidám téma, de ezért is kövessék a majtet, hogy képbe legyenek a járvány aktuális alakulásával kapcsolatban. Beszámolunk a válságstábok, illetve a kormányzati kommunikáció újabb nyilatkozatairól, és igyekszünk megszólaltatni érintett termelőket is, bár nekik most nincs annyira nagy kedvük beszélni, amit emberileg megértünk. Az üresen tátongó istállókból most evezzünk egy teli területre, ez pedig a parlament, ahol újra 79 keze van Robert Ficónak, erre már régen volt példa. Tegnap ugye egy nagy üzemet láthatunk a parlamentben, több köztestületbe, állami intézmény vezető testületébe választottak meg embereket, amit már korábban meg kellett volna tenni, illetve most már újfent van házelnök, Richard Rasinak teljesült az álma, pár napig miniszteri lemondását követően malmozhatott, hogy vajon lesz-e belőle házelnök lett. Mennyire stabil most ez a 79 koalíciós képviselő szerinted?
Szerintem ez a tegnapi nap utáni folytatásnak a legnagyobb kérdése, hogy mennyire stabil. Tehát ugye két helyről, két irányból várható, mondjuk úgy, hogy problematikus hozzáállás. Egyik az Andrej Danko, most már nem is azt mondanám, hogy a pártja, hanem a személye megnyilvánulásai. Tehát aki már tegnap negatív nyilatkozatot adott ki a szlovák katonáknak a külföldi missziókba való jelenlétével kapcsolatban, ugye elsősorban a balti államokba való jelenlétről volt szó, amit ő határozottan elutasított, míg a politikai paletta többi része ilyen vagy olyan indokokkal, de mégis támogatott. És Danko, minthogyha folytatná azt a taktikáját, hogy ő valamiféle különutas, senki előtt különösebb tiszteletet nem érző politikusként próbálja magát prezentálni egy majdani választáson, hogy talán ez újabb százalékokat esetleg hoz neki. Tegnap ugye a pártja elszenvedette egy pluszvereséget, hogy Gabriela Matecsnál környezetvédelmi államtitkárt a kormány visszahívta a helyéről, ez volt az utolsó, mondjuk úgy magas kaliberű, vagy pedig magas beosztású párt embere a Szlovák Nemzeti Pártnak. Tehát én itt várok azért lazulásokat az elkövetkező napokba, hetekbe, vagy a választási időszak alatt, illetve új képviselők, új gondolatokkal, akik érkeztek a parlamentbe, nem akarják-e reprodukálni ugyanazt, amit a mostani engedetlenek már egyszer megtettek, hogy külön utas politikát akarnak folytatni valamiféle azonnali kézzelfogható haszonnak a reményébe. És még annyit tennék hozzá, hogy talán az ellenzék is úgy kezd viselkedni, mintha már hagyná, tehát hogy nem annyira forszírozza az előrehozott választásoknak a témáját.
Azt követően, hogy valamelyest, vagy legalábbis látszatra sikerül stabilizálni a viszonyokat, ennek a valószínűsége most csökkent. Azzal, hogy az engedetleneket, a pártütőket miniszteri székbe katapultálták.
Kifizették.
Igen, tehát ezzel tulajdonképpen rossz példával jártak elő, mert ugye azt mutatták meg, hogy aki nem tartja a koalíciós lépést, abból könnyedén vállalt miniszter másként. Tehát ugyanakkor Tibor Gaspár parlamenti alelnöknek, a Smer egyik parlamenti alelnökének volt egy ilyen nyilatkozata a napokban, hogy a koalíciós válságra nem volt jó megoldás. Tehát azt ugye Huliakék egyértelműen jelezték, tehát a sajtóban elmondták, ennél nyíltabban nem lehet, hogy ők egy minisztériumot kérnek a támogatásért, és kezi csókolom. Míg a Lék, azt hiszem, nem voltak ilyen nyíltak, ott a háttérben alakult ki, hogy nyomukban igaz klasszosok léphessenek a parlamentbe, hát majd meglátjuk, hogy ez így lesz-e. Tehát ennek mindenképpen van egy negatív üzenete.
Ne feledkezzünk meg azért, hogyha a parlamentről van szó, igaz, hogy nem a parlamentbe szerepel ugye a Magyar Szövetség pártja, de az elmúlt napokban azért jelentős aktivitást fejtettek ki, aminek egy része egy törvénymódosító javaslat is, a sporttörvénynek a módosító javaslata volt, illetve nagyon aktívan és nagyon szimpatikusan léptek föl most a száj- és körönfájással kapcsolatosan is, ahol tehát ilyen konzultációkat szerveztek gazdákkal, érintettekkel, önkormányzatokkal, hogy egyáltalán tájékozódjanak, hogyha a párt valamiben tud segíteni, hogy akkor mi az, amiben tudna segíteni, aminek most már kézzelfogható formája is van ezeknek a fertőtlenítő koncentrátumoknak a gazdákhoz való eljuttatásába.
Valószínű, hogy amit mondasz, az beleillik abba az aktív folyamatba, aminek a parlamenten kívüli párt részéről az elmúlt hetekben, hónapokban tanulni lehetünk. Ugye ezt mutatja az is, hogy az AKO legutóbbi felmérése 4,4%-ra mérte őket. A következő parlamenti választásig még azonban, bár ugye az előrehozottnak a lehetőségét az imént korábban elvetettük, tehát a nem előrehozottra, a rendesre arra még kell várni, hát addig kell ennek a lendületnek kitartani.
Ugye ez azért is értékes, bár ugye nem érje el az 5%-ot, de az AKO intézet azért általában mindig alul szokta mérni a magyar pártoknak az eredményességét.
Ez volt a Nagyító, a Ma Hét Média Család közéleti elemző műsora. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Rendeljék meg lapunkat, a Magyar Hetet. Nézzenek bennünket a mahét.sk-n, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, de a TikTokon és az Instán és a Facebookon is követhetnek bennünket. Jövő héten is jelentkezünk. Addig is a viszontlátásra. We'll be right back.